Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ez itt az országépítő.net podcast műsora. Én Csóka Balázs vagyok, beszélgető társam Erhard Gábor, és mai meghívottunk Turi Attila építész, az MMA Magyar Művészeti Akadémia frissen megválasztott elnöke. Először is gratulálunk a megválasztáshoz, elnök úr. És az első kérdésem az lenne, hogy annak kapcsán, hogy itt ülünk abban a teremben, amelyikben több mint 30 évvel ezelőtt megalakult a Magyar Művészeti Akadémia, Makovecz Imre létrehozta a művészeknek ezt a legmagasabb szintű, de mégis civil egyesületét, most pedig egy köztestülettel, az ország egyik legnagyobb köztestületéről van szó. Milyen ív ez, mit lát, mint frissen megválasztott elnök? Elérte a Művészeti Akadémia azt a pozíciót, amit Makovecz Imre talán elgondolt több mint 30 évvel ezelőtt?
Üdvözlöm a hallgatókat! Én azt gondolom, hogy egyik oldalon igen elérte, hisz alkotmányos köztestület lett a Magyar Művészeti Akadémia, melyet drága mester az első polgári kormány alatt erősen szorgalmazott, de nem tudott megvalósulni ez az akarat, és lényegét tekintve 2010-2011-re valósult ez meg. Úgyhogy az egyik oldalon igen, tehát amit a társadalmi szerepet illeti, a lehetőségeket illeti, igen. Ennek a kitöltésére természetesen a határozott nem választ kell adni, hisz mely szervezet és mely társaság tudja azt mondani, hogy elértük. Amikor elérjük, akkor másnap ez már meghaladott. Akkor újra kell kezdeni a dolgot. Itt ülünk ebbe a gyönyörű terembe, Dürer északi égboltja alatt egy olyan, kozmikus helyzetbe helyezte, olyan szellemi magasságokba helyezte Makovecz Imre a mércét, amelyet minden nap újra kell gondolnunk, hogy hol tartunk, mik a hiányosságaink, és persze mik az eredményeink. Mondok egy példát. Úgy gondolom, hogy az a regionális építkezés, amely elkezdődött az év elején, ez biztos, hogy párhuzamosabbval a gondolattal, ami Makovecz Imre. Tehát, hogy nem csak Budapesten lenni, bár zárójelbe teszem, egy ilyen intézményt a fővároson kívül nem tud senki megalapítani, tehát ez természetes. De hogy gyökeret eresszen, ahhoz ezek a szervezetek kellenek.
Az előzetes elnöki programodban milyen pontok szerepeltek úgy nagyjából, amit a következő ciklusra tervezel, vagy akár hosszabb távra?
Ez tulajdonképpen két részből állt ez a program. Az egyik része az, amire rálátásom van, mert erről viszonylag biztosan tudok beszélni, és viszonylag egyszerű dolog. Három ilyen pont van. Az egyik a műcsarnoknak a felújítása. Ezt kevesen tudják, hogy a műcsarnok a millennium idején ideiglenes építményként épült. Az egy másik kérdés, hogy abban a korban az ideiglenes, az mondjuk mégiscsak kibír 130 évet, míg úgy tűnik, hogy ebben a mai korban a véglegesebb bír ki 50-nél többet. Tehát ezt többször bővítették, többször alápincézték, a második háborúban nagyon komoly sérüléseket kapott. És mindannyian ismerjük, egy ékszer, egy gyöngyszeme a Városligetnek és a Hősök terének, de aki járt benne, az tudja, hogy nem találja meg az alaksort, az alaksorban lévő egyébként hatalmas termek és lehetőségek üresen állnak, rosszul beosztottak, mindenfajta baja van. Tehát szeretnénk ezt egy kicsit teljesebbé tenni, az alaksort ténylegesen bevonni konferenciatermekkel, egyéb ilyenekkel a kiállításba. Most a külseje az megújult, tehát erre volt pénzünk, és a tervezést pedig a napokba zárjuk le. Hát egy kis pénz kell hozzá. Elvben, de hát ez nyilván sok mindentől függ, a kormányzatnak nincs ellenére ez a fajta beruházás.
Talán nem mindenki van tisztában vele, hogy mi a kapcsolat az MMA és a műcsarnok között szervezetileg.
De szervezetileg annyi, hogy az MMA-é a műcsarnok. Tehát az MMA üzemelteti, az MMA tartja fent, és amióta, hát ez most már több mint 10 éve, gyakorlatilag amikor köztestület lett, akkor kapta meg ezt a feladatot, ugye a művészeti világban volt nagy felzúdulás, meg hogy miért így, meg miért úgy. Én azt gondolom, hogy egyébként azért ez a 10 év bebizonyította, hogy ennek volt értelme, a látogatói létszám megtöbbszöröződött, mert ez szalonoknak a világa, ami megint csak kritika tárgya volt, hogy miért kell ilyet csinálni. Én meg azt gondolom, hogy minden polgári társadalomban egy teljesen normális dolog, hogy szalon tartanak. Ugye a Franciaországban művészetek központjában a 2 is tavasz és őszi szalonban. Művészek lesznek szívesek megmutatni egy közönségnek, egy társadalomnak, hogy mit alkottak, és a társadalom pedig lesz szíves, hogy mondjam, kedves és előremutató kritikát mondani erről.
Vagy legalább érdeklődni rend.
Vagy legalább érdeklődni rá. Hát mégiscsak az ég szerelmére, persze a végtelenségnek, a jóistennek és a nem tudom, egy transzcendens világnak csináljuk a művészetet, de hát közben egy társadalomban élünk, a társainknak is csináljuk, nekik is valamilyen fajta üzenetet akarunk ebből átadni.
Milyen kiállítási koncepcióterv mentén működik a műcsarnok, tehát hogy ki az, akit megcéloz a kiállításaival, illetve említetted a szalonokat, hogy tudnál erről egy kicsit többet mesélni, milyen szalonok vannak, milyen sűrűséggel?
A kiállítási koncepcióról Szegő György akadémikus urat, a művészeti igazgatóját kéne kérdezni. Én azt gondolom, hogy egy elég tág és elég széles ez tehát tényleg itt nincs semmilyen fajta, hogy mondjam, mérce a minőségen kívül. A szalon az egy másik típusú dolog, ugye évente mindig más szalon van, az építészettel kezdődött annak idején, tehát 14-ben, most a következő évben lesz, ugye 5 évente változik, tehát következő évben lesz egy következő szalon, a 3. építészeti szalon, aminek Dénes Eszter a kurátora, és Ferenc Marcell és Gutowski Róbert a társkurátorai. Szerintem egy nagyon gazdag és jó programja lesz. 5 évet kell bemutatni, 5 évet átfogni, és azt mondani, hogy tisztelettel a magyar építészet ezt produkálta. Gyertek, ítéljétek meg. Ugye most volt a népművészeti szalon, van a film- és fotoművészeti szalon, képző- és iparművészeti szalon, tehát ezek váltják egymást, és tulajdonképpen egy ilyen bemutató, elég nagy látogatottsággal működik, tehát szerintem ez jó, ez az, amit átlátok, és ez egy viszonylag egyszerű dolog, mármint ezt szerintem csinálni kell. Az, hogy ennek mi a pontos témája, arra kurátori pályázatokat ír ki a műcsarnok, természetesen a MMA-val karöltve.
A másik napirendi pont vagy cél, az pedig a építészeti múzeum.
A Magyar Építészeti most Központ és Múzeum. Azért tettük át a nevet Magyar Építészeti Központra, bár ezt a Mész is proponálta saját maga számára, vagy Pacsita utca számára, de mégis nem tudom jobban kifejezni azt az összművészeti törekvést és azt a általános művészeti bemutató helynek a lehetőségét. Hisz egy múzeum az ugye nagyon más fogalom. Viszont az építészet értelmében, vagy az építészet tekintetében, ugye hát azt lehet mondani, hogy hát menjél le Budapestre sétálni, ott az építészeti múzeum kész, amit látsz magad körül, ott van. Vagy menjél vidékre, vagy bárhol. Hát az épített környezetbe, ebbe az építő művészetbe élünk, ezért ez az a művészeti ág, ami a legerősebb hatással van az emberekre. Bármi mást ki lehet kerülni. Az egy másik kérdés, hogy annak hosszú távon milyen súlyos, nagyon súlyos hatásai vannak. De az építészetet nem tudod kikerülni, mert ha kikerülöd, akkor hajléktalan vagy, az elég nagy baj. Nos, ez a múzeum, ezért azt gondolom, hogy nyilvánvalóan szól a szakmának is. Ez nem kérdés. Kis túlzással, csak szélsőséges vagyok. Ami ott bemutatásra kerül, azt elméletileg nekünk építészeknek ismernünk kellene. Részben, mert tanultuk, részben meg ez egy up-to-date dolog. Úgyhogy inkább az építkező társadalomnak szól például közvetlenül, de bárkinek, aki a formakultúrást, a lakáskultúrát, a környezetkultúrát szereti, szólna ez a múzeum. De szeretnénk, hogyha ebbe belevonni a képzőművészeket, iparművészeket, szeretnénk nyári táborokat tartani, építőtáborokat, mert egyszerűen érdekes. Egyszerűen jó nézni, ahogy fiatal emberek építenek valamit. Az olyan izgalmas dolog. Miért ne szeressük ezt így meg? Szeretnénk egy építészeti játszót teret csinálni, szeretnénk koncerteknek helyet adni, szeretnénk nagy kivetítőket csinálni, és nem művészet ugyan, de ha foci elbé van, azért menjünk oda, nézzük meg. Bármit, ami a közösség kultúrához és környezetkultúrához tartozik, szeretnénk ott bemutatni.
A Magyar Művészeti Akadémiának, mint fenntartónak, mik az elvárásai a pályázat eredményével kapcsolatban? Ugye túl vagyunk egy pályázaton, ami hát talán kijelenthető, hogy elég csalódást keltő volt az eredményeket illetően. Most egy új struktúrával próbálkozik az MMA. Mik a várakozások, mik az elvárások?
Igen, ez a második pályázat, az első pályázat az jogilag eredménytelen, tehát nem tudtunk kiválasztani tervezőt. Most ez egy kétfordulós pályázat, amibe, hát mit mondjon az ember, illeszkedjen valamennyire a környezetéhez, ugyanakkor mutasson valami jövőbe, mutató valami impulzust, valami felemelőt, valami... Ezeket olyan egyszerű elmondani, ezeket a szavakat, ezek lózungok, most nem lehet jobb tartalmat. Van két villánk. A két villa nem egy építészeti csoda. A Liget Fasorba azért az Egger villától kezdve egy csomó más épület, a Kőrösi villa azért jóval magasabb szintű épület. Ezek jól megcsinált iparos munkák, halkan jegyzem meg, hogy egyfajta kor szimptóma az, hogy egy közepes minőségű építészeti alkotás, ami 100 évvel ezelőtt született, az ma védett épület. Ha olyan nagyon magas lenne a mai új hozzáadott érték, vagy az elmúlt 50-60 évben olyan nagy lett volna a hozzáadott érték, akkor ez nem így működne. De hát ez van. Ezek gyakorlatilag alkalmasak arra, hogy a Műemléki Dokumentációs Központ adminisztrációja és feldolgozó helyei beköltözzenek, illetve a másik, a Herzl Szanatórium, az pedig alkalmas arra, hogy a múzeumpedagógia és kicsi konferencia és adminisztratív tereket, illetve egy éttermet mondjuk befogadjon. És marad egy nagy kiállító terünk, amit szeretnénk valamennyire ízesíteni ehhez. Hát ez úgy látom, hogy nem egy túl könnyű feladat a kollégák számára. Nagyon reménykedem, hogy a második fordulóba tovább jutott 12 alkotó részletes ajánlás alapján, amelyet a bírálóbizottság adott nekik, talán hajlítanak az eddigi terveken.
Ez az új kiállítótér, amit említesz, ez maga az új épület?
Igen.
És mi van ennek már egy kiállítási koncepciója, vagy az még a jövő zenéje, tehát hogy a magyar építészet bemutatása egy nemzetközi trend, nemzetközi építészet bemutatása, időszakos kiállítás, tehát egyfajta ilyen mixtúraként tudna működni ez a együttes?
Természetesen van egy állandó kiállítási része, amelyre a MMDK-nak a csapata egyfajta koncepciót letett. Ez addig jó, meg annyira elég, hogy most tervezni lehet vele. De hogy mi a végleges, az egy következő lépés lesz. Hogy milyen korokat és hogyan mutassunk be. Drága Fekete Györgynek még az volt a koncepciója, hogy egymásból nyíló terekbe a különböző Pannon, Kárpát-medencei lakhatásnak a módjait, enteriőröket bemutatni, de mindennel együtt. Virággal, így magyarul illattal, zenével, kárpittal, és mindennel együtt. Tehát, hogy végigmész ezen a dolgon, akkor minden érzéket számára átélhetően egy történelmet végig tudsz élni, és meg tudod mondani, hogy te hol érezted magadat jól, előző életedben hol voltál most, hogy kicsit ilyen vulgáris vagyok ebben a dolgon. Nyilván nem ez lesz, vagy nem nyilván, de nem ez lesz, de lesz állandó kiállítás. Fölmerültek olyan gondolatok, hogy mondjuk egy 100 négyzetméternyi helységet ilyen boxokra osztunk, és ott nagy alkotóinknak, Medgyaszai, Ibl, Makovec, Kós a rajzasztalát berendezzük, vagy azt a jellemző környezetet, amelyben ők dolgoztak. Egy picit az emberek beleéljék magukat, hogy ott vannak, hogy vele vannak egy pillanatra. Nem tudom, hogy pontosan mi lesz. És van az időszaki kiállítási tér, amely tulajdonképpen a hagyományos időszaki kiállítás, nyilván ez egy többé-kevésbé technikai térnek kell lenni, ízfüggesztő helyek, egyéb ilyesmi, nem mondom. És van egy másik elképzelés, amit nem biztos, hogy meg tudunk mondani, csinálni, de benne van a pályázatban, és a pályázók helyet is adnak neki, ez az úgynevezett Space Box, ez az én mániám, hogy egy olyan 150 négyzetméteres helyet csinálni, ahol mozgatható falakkal és plafonnal, esetleg görbíthető ilyenekkel, illetve nagy fényerejű vetítőkkel, mondjuk egy római kori térből egy román teret, és abból egy gótikus teret lehet átvarázsolni zenével, nem tudom én mivel, és mondjuk egy negyedórás vagy egy 10 perces programmal szavak nélkül szinte el lehet magyarázni azt, hogy mi az építészetnek a változása és mi a lényege.
Említetted a MÉM MDK-t, tehát a Műemléki Dokumentációs Központot, akkor ő is itt kapna helyet, a gyűjteménye, illetőleg az a kérdés, hogy az alkotói életművek, azok száma gyarapodik, annak a feldolgozása zajlik, ez a munka, nyilván ez is itt nagyobb hangsúlyt kaphatna.
Így van, tehát én úgy tudom, sőt biztos vagyok benne, hogy például Nagy Tamás életművét például átvette a múzeum. Tehát az építész életműveknek a gondozása az másfajta problémát jelent, mint mondjuk egy tárgy vagy képalkotó művésznek. Ott az a probléma, hogy a család, a itt maradottak két kézzel kapaszkodnak benne bele, nem tudják, hogy ezt hogyan kell fejleszteni, katalogizni, és vannak persze, akik ezt nagyon jól csinálják, és szívvel, lélekkel, tehát például a Gyulai Liviusnak a hagyatéka kiválóan működik, de nyilván Makovec hagyaték is rendesen működik. Az építészeti hagyatéknál ez egy nagyon nehéz dolog, hisz kevesen tudják elolvasni azokat a rajzokat, amelyeket a mester ott hagyott. És mivel, hogyha a örökösök nem szakmabeliek, akkor ez egy idő után az ágy alatt végzi, majd egy idő után a második generáció után meg a kukába. Nagyméretű modelleket, vagy kisméretű modelleket lehetetlen tárolni, ezek tönkre mennek. Egyébként, tehát a múzeumot azért arra készítjük fel, és így is méreteztük, hogy ezeket a hagyatékokat természetesen bizonyos szűrővel, de át tudja venni, és előbb-utóbb a hagyatékból örökség legyen, magyarul nemzeti kulturális örökség legyen.
Két ponton mentünk végig, ami a elnöki programodból. Három pont van, ugye három pontot említettél, ez pedig a harmadik pontként a 3000-eléknek a jól tudom, törvényi szabályozása. Mit jelent ez egész pontosan?
Ez így van, és remélem a napokban a parlament jóvá hagyja az új megfogalmazású törvényt, amelynek a 34-es paragrafusa azt mondja, hogy az állami beruházások közforgalmú tereibe, tehát ahova emberek bemehetnek, ezekbe a terekbe a beruházási összeg 3000-elékét kortárs képző vagy iparművészeti alkotásokra kell fordítani. Tehát az állam tett magá számára egy kötelezettséget, hogy erre adni kell erre a dologra, ami mondjuk, és kapcsolatban vagyok a Honvédelmi Egyetem fejlesztésével, ami mondjuk egy minimum 250 milliárdos beruházás, hát azért ez ki lehet számolni, ez 750 millió forint ilyen alkotásokra. Az nem kevés. El fog fogyni szobrokra, képekre, installációra, sok mindenre majd egyszer, hogyha ilyen szerencse lesz, ez tényleg megépül, de hogy egyszerűbb legyek, mondjuk ez egy óvoda esetében mondjuk 3-4 millió forintot jelent. És esetleg lehet mondjuk egy olyan előre kitalált képi programot adni az óvónéniknek, ami inspirálja őket ennek a továbbfejlesztéséhez. Budakeszi iskolámba Orosz Istvánnak és feleségének, Keresztes Dórának a képeit tettük ki, az alsósokhoz Keresztes Dóra vándorló egerét, a fősősökhez pedig a a mesternek a SR típusú képeit, tehát amelyet innen is láthatok, onnan is láthatok, mert úgy gondolom, hogy egy 13 éves gyerek számára ez érdekes, és egy olyan a szellemet megmozgató dolog, amely meggyőződésem, hogy fejlesztőleg hat. Tehát a művészettel nevelés nem az a lényeg, hogy mindenki majd akkor szépeket fog tudni rajzolni, hanem az egész egyszerűen az agynak az egyik félteke fejlődik. Erre való ez a dolog. Ebbe a Magyar Művészeti Akadémiának, ennek egyáltalán a kivívásában nagy szerepe van, és ennek a további intézésében úgy is, mint egy kvázi felhozatal, étlapnak a megteremtése, tehát egy olyan internetes fórum, ahol látni lehet, hogy miből lehet például választani, mégis merre felé menjen valaki, hogyha ilyet akar. Ennek a minőségbiztosítása és valószínűleg a minisztériumnak a feladata, ennek a szárba szökkentése, az építésnek a nehéz terepén segítése.
És hogyha nagyobb távlatra nézünk, ugye azért elég viharos elmúlt 5 évünk volt, nem biztos, hogy az a nagyon bátorítja egy ilyen felelős vezetői pozícióban az embert, hogy nagyon merészen ilyen hosszabb távra tervezni, de mi lenne a ciklusod végéig, mondjuk úgy, hogy egy ilyen általánosabb szempontvállalás cél?
Hát ezeknek ugye az ember folytat valamit. Kérdezted Makovecet, hogy nyilván az ő szellemiségét és az ő programját próbálja az ember, nem próbálja, ilyen is megcsinálja. Majd mi sikerül, azt meglátjuk folytatni. És vannak olyan folyamatok, említettem ugye a regionális szervezeteket, vagy nem említettem, de van az ösztöndíj program ennek, és vannak a köztestületi tagok. Azt gondolom, hogy egy kicsit erősebben kéne, hogy mondjam, hadra fognunk a köztestületi tagokat. Ez természetesen pénzügyi vonatkozást is jelent. Tehát jobban és erősebben kéne bevonni őket a munkába. Hogy kapcsolatokat kéne kiépíteni. Itten gondolhatok akár az MCC-re, de Szimától kezdve, aki hajlandó szóba állni, és ezt az országot építeni és tolni előre, akkor beszéljük meg a dolgokat, és máshogy szerintem nem nagyon érdemes. Tehát a kapcsolatépítés, a hálózat, kulturális hálózatképítés tartom a legfontosabbnak. Ennek nem tudok mérföldkövét mondani, hogy majd, és akkor most mondok egy számot, annyi, nem tudom én ki lesz, akkor elértem a célomat. Bizonyára vannak ilyen mérőszámai ennek, de ezt én most egyrészt nem tudom meghatározni, másrészt nem is akarom. Én magát a tényt, a kapcsolatépítést szeretném, hogy mondjam, szárba szökkenteni.
Említetted a kapcsolatépítést, kicsit visszakanyarodva akár a beszélgetéssel egyre, mennyire általános az egyetlen művészeti akadémiának a léte Európába? Tehát, ha jól tudom, Franciaországban létezik, van-e jelenleg ilyen kapcsolatrendszer az akadémiában?
Majd mindenhol létezik, ez bizonyos értelemben, most ne értsék félre a hallgatók, nem az én gondom. Részben főtitkárunk, aki kulturális diplomácia területéről érkezett, Rihli Gábor, neki erre kiváló érzéke van. Ez egy külön nyelv, ez nem az a mi művészeknek a nyelve, ez egy speciális dolog. Másrészt ennek egy részét én szeretném dedikálni alelnökeimre, hogy ezt a dolgot szárba szökkentsék. Igen, kapcsolatot kell építenünk ezekkel a szervezetekkel, igen, meg kell mutatnunk, és artikuláltan kell tudni megmutatni a mi sajátosságainkat. Ilyen például az, hogyha jól tudom, talán Finnországban az akadémián van népművészeti tagozat, egyedül nálunk van. De hát a finn államiság és a magyar államiság között csak 900 év különbség van. Tehát igen. Tehát, de ebben nem, tehát érted, tehát akik feltörekvő, megerősödő, húzó nemzetek, azok ezt a fajta hagyományaikat nem engedhetik meg, hogy eldobják. Más nemzeteknél ugye szétválik ez egy magas kultúra, és nem tudom én mit. Nyilván Makovecz Imre személye és gondolkodása, és a Bartóki, hogy mondjam, gondolkodásmód miatt a Magyar Művészeti Akadémiának van népművészeti tagozata. Tehát, hogy a forrás jelen legyen. És ez nagyon-nagyon fontos dolog szerintem. Hogy ezt megismertessük másokkal, ki kell alakítanunk egész egyszerű technikákat. Tehát az, megvannak azok a kapcsolatok, amelyeket mélyíteni kell, így a külföldi magyar intézetekkel ezek rendben vannak, és mondjuk hát fel kell tennünk azt a kérdést, és ezt majd még meg kell néznem, hogy hogy állunk ebben, hogy 24 második fél évében magyar elnökség lesz az EU-ba. Tehát ott lenne a hely, hogy ezt megmutassuk. Olyan utolsó kiállításokat, vagy uram, bocsá, ez mondjuk talán az én mániám, ezt ti ismeritek, hogy olyan zonder kiállításokat kell tudni összerakni, ami egy kis konferenciának gyakorlatilag majdnem, hogy csak hátteréül, vagy előteréül szolgál. Mert hogy állítom, hogy legalább annyi ember nézi, meg legalább annyi hírét viszi, mint mondjuk egy két hétig nyitva tartó előadás, ami vagy előadás, bocsánat, kiállítás, aminek a finiszására, meg a megnyitójára mennek el az emberek, a többi az olyan. Lézengő.
Én is valóban erre akartam rá kérdezni, hogy ez a konferenciák, ez viszonylag sokáig eléggé hangsúlyos szerepet játszott az MMA-nak az életében, és én magam is ráadásul nagyon izgalmas, tehát nem annyira specializált konferenciák voltak, ami persze szükséges, hanem ilyen kimondottan mély, vagy nagyobb merítéssel dolgozó, akár a méregzöld, akár a művészet közege, hogy ilyeneket is tervbe vettél?
Hát igazából ezeket azért nem nekem kell, hogy mondjam, erről tettem, hogy ilyen legyen. A tagozatok ezt csinálják, vannak nagyon lelkes emberek, mint például a Solymosi Tari Emőke, aki tényleg hatalmas energiával veti bele magát a zenei életnek a konferenciáiba, és az a tagozat az évente szerintem legalább 10 konferenciát szervez, de a többi tagozat is 1-2-3 konferenciát megcsinál. Vannak állandó alkalmak, amikor meg tudjuk magukat mutatni, de ott van az elméleti intézet, aki szintén ugye gyakorlatilag ez az egyik profilja és az egyik dolga. Én majd szólok, hogyha az arányokat rossznak látom. Vagy...
Az ösztöndíjas rendszer a Magyar Művészeti Akadémiának egy nagyon fontos része a testület működésének. Mit látsz, hogy működik ez? Meghozta-e azokat az eredményeket, amiket az akadémia elvárta az ösztöndíjas rendszer felépítésekor?
Nézd, én elsősorban nyilván az építészetre látok rá szakma miatt, illetve hát az ő munkájukat követtem végig. Ugyanakkor azt is látom, hisz például a képzőművészeti tagozat, az mindig rendezett kiállítást a végzősekből. Ugye 2 éve most van az Essentia Artis kiállítás, amiben minden végzett ösztöndíjas társaságot bemutatja, hogy mit alkotott. Ez szerintem rendkívül fontos dolog, ráadásul inspiráló is. Hogy mennyire hasznos ez, én azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy egy 3 éves ösztöndíj van, hogy ez alapvetően nem tárgy vagy produkció orientált, hanem személy orientált. Tehát a személy fejlődéséhez, és nem arról szól, hogy akkor most ki tud-e faragni egy szobrot, az azért kell, mert valamivel mégiscsak mérnünk kell, hogy csináltad a dolgot, de a személyiség, a személynek a fejlődéséhez jár hozzá. Nos, én ezt rendkívül jónak tartom, és erre is igaz az, mint amit kérdeztél az elején, hogy elérte a célját. Hát nem, természetesen nem. Kell továbbfejleszteni. Most a fejlesztésnek az egyik dolga az volt, hogy a kezdetben nagyon jónak tűnő, és nem biztos, hogy rossz, de a kiválasztási rendszer, tehát az anonim bírálat és kontrabírálatoknak a rendszerét be helyett igenis az egyes ösztöndíjas évfolyamoknak a mentorai választják ki, illetve behívnak ugye végzett ösztöndíjast a következő mondjuk 8-10 jelentkezőt, És amit változtattunk rajta, ezt én kértem, és főleg az építészeti tapasztalatok alapján, hogy lehetőség legyen az ösztöndíjassal megkötött szerződés, hisz azért ez egy jogilag korrekt dolog, ő ezt vállalta, ha ezt teljesíti, akkor jár neki az ösztöndíj típusú dolog, de ezen felül lehetősége legyen az évfolyam felelősének, vagy akadémikusoknak azt mondani, hogy nézd, te ebben és ebben foglalkozol. Úgy látom, hogy ezt nem érzékeled, hogy ez 60 évvel ezelőtt XYZ ezt a folyamatokat végigjárta, ő idejutott, ő odajutott, legyél kedves, és most kezdjél el ebben egy picit foglalkozni, és mondjuk egy cikk, vagy egy rövid kis mini tanulmány erejéig számoljál be, hogy ez számodra mit jelent, segített téged, és mondjuk ne találtan ez a cikk bármelyik fórumon meg tud-e jelenni. Hisz ez egy másik dolog, hogy a különböző ösztöndíjak, amelyek célirányosak, tehát a NKA, ezeknek a mindig az az érzésem, hogy ezeket most tároljuk valahol egy dobozba, de az, hogy ezek megjelenjenek, hogy ezek cikké váljanak, hogy ezek közéletté váljanak, ez azért nem teljesen így működik. Nekünk is ezt meg kell tennünk, hogy láthatóak legyünk, és esetleg egy vitát, vagy egy beszélgetést kezdeményezzünk ebből. Ez egyébként egy talán a legkonkrétabb, de mégiscsak alakuló célom a közeljövőben, hogy az Andrássy úton egy akadémiai szalont létrehozzak, természetesen nem anulálva ezt a helyet, ahol most vagyunk, csak egy más típusú szalont megcsinálni, ami konkrét kiadott feladatokról és problémákról próbál rendszeresen egyeztetni és beszélgetni.
Talán az akadémiai szerepvállalásod mellett vagy után érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy ezt építészként, gyakorló építészként, tervező építészként mit fog jelenteni az életedben a jövőben?
Őszintén megmondom, hogy nem tudom, én reménykedem abba, hogy azért bíztattak egy páran, hogy azért mondjuk összességében egy heti 3-4 nappal azért az akadémia kiválóan működtethetően látható, hisz hát azért itt több mint 100 ember van a titkárságon, tehát itt nem nekem kell vágni a fát, hanem nem tudom, szellemi irányítást, hisz a titkárságot vezeti a főtitkár, tehát ez egy működő rendszer. Én azt remélem, és azért a vágyam az, hogy az építészeti munkát, a tervező munkát, az ebben kapcsolatos dolgokat azért tudom tovább vinni, mint ahogy drága mester is vitte élete végéig.
Hát kívánunk sok erőt ehhez a munkához, mind az elnöki pozícióhoz, mind pedig azt, hogy az építész munkádat tudjad tartani még sokáig. Mi megköszönjük a hallgatóinknak is, hogy végighallgatták ezt a beszélgetést. Azt kérjük, hogy aki még eddig nem tette, az iratkozzon fel, kövessen minket a Facebook oldalunkon, YouTube felületünkön. Mai vendégünk Túri Attila volt, a Magyar Művészeti Akadémia újonnan megválasztott elnöke. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy meghallgattak minket.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.